Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Gyerekkoromtól fogva érdekelt a budai királyi palota története. Amikor Székesfehérvárról Pestre költöztünk, gyakran átjöttem Budára, szenvedélyesen kerestem a választ arra a talányra, hogy hol lehet az átépített palota elődje, az a középkori épület, amelyről történelmünk során oly sokszor elmondták, hogy a magyar államiság szimbóluma királyaink lakhelye volt. Hova lett? Egyáltalán hogy nézhetett ki?
Siralmas én nékem, te tőled megválnom, áldott Magyarország, tőled eltávoznom. Vajon s mikor lészen, jó Budában lakásom. Azt felföldet bírják, az kevés németök, szerémséget bírják, az pogán törökök. Vajon s mikor lészen, jó Budában lakásom. Engemet kergetnek, az kevés németök, engem környül vettek, az fenyet örökök. Vajon s mikor lészen, jó Budában lakásom. Engem elúntattak, az magyari urak, kiízték közülök az egy igaz Istent. Vajon s mikor lészen, jó Budában lakásom. Legyen Isten hozzád, áldott Magyarország, mert nincsen te benned semmi nagy uraság. Vajon s mikor lészen, jó Budában lakásom. Ez ének ötszörzék jó husznak várában, Bornemissza Péter az ő bík kedvében. Vajon s mikor lészen, jó Budában lakásom.
A rajzok, metszetek nagy része az emlékezet vagy a fantázia szülötte. Más kiadványokból átvett részletekkel. Olyan lenyomatról is tudomásom van, amelyen láthatók ugyan az egykori budavári palota hiteles pontjai, a nagyobb rész azonban a kor divatja szerint képzelt motivumokkal van kitöltve. A legjobb metszetről, amelyet Dürer mestere Michael Wolgemuth készített Hartmann Schedel 1493-ban megjelent Nürnbergi krónikája számára, sokáig azt tartották, hogy az is csak a fantázia szüleménye, nem érdemes különösebb jelentőséget tulajdonítani neki. Amikor azonban a II. Világháború után a régészeti ásatások a budavári romokon megkezdődtek, és a királyi palota középkori maradványai felszínre kerültek, kiderült, hogy ennek a metszetnek a legfontosabb részletei bizony az ásatások során előkerülő középkori épületelemeket mutatják. Azt a palotát ábrázolják, amelyet mi már nem ismerhettünk. Csak az a gond vele, hogy az épület egyes részeit innen a másokat meg onnan nézve, tehát nem azonos nézőpontból jeleníti meg a rajzoló. Általában véve nem azt ábrázolta a mester, amit látott, hanem azt, amit a budavári királyi palotáról tudhatott. Így aztán pontos ábrázolások hiány nehéz elhelyezni azokat az irodalmi utalásokat, amelyeket többek között a különböző követjárások vagy útleírások alapján csipegethet össze az utókor. Innen csigalépcsőn mentünk fel egy szép tágos tornácra, onnan egy kerek szobába, melyből egy másik szobába Korvin Mátyás király könyvtárában nyílik a bejárás. Ebben a szobában az égi pálya van lefestve a bolygókkal és egymással szemben álló két asztrológus, és alattuk a felirat: Cum rex Matthiasus cepit sceptra bohemi, gentes erat similis lucida forma poli. E sorok szerzője Vratislav Báró, aki 1591-ben II. Rudolf rendkívüli követeként utazott a török szultánhoz, III. Murádhoz. Útközben Budán is megálltak.
Thank you.
A 80-as években, amikor az együttesemmel külföldön játszottunk, útjaimról Lego várjátékot hoztam haza ajándékba, 4-et, 5-öt is, és a gyermekeim mellett eljátszottam velük. A fejembe vettem, hogy megépítem a Zsigmond-kori királyi palotát is, merő kíváncsiságból. A különböző grafikai ábrázolások alapján, valamint a Gerevics László által vezetett régészeti dokumentáció nyomán, kis sárga Lego kockákból léptékhelyes modellt kezdtem összerakni. A modell fizikai megvalósítása közben, építészi gondolkodással, olyan szerkezeti összefüggésekre jöttem rá, melyeket a régészeti kutatómunka nem igen tett volna lehetővé. A fantáziámat erőteljesen beindította az a heroikus tevékenység, amelyet az 1950-es, 60-as években a nemzetközi tekintélyű régész Gerevics László és az építésztörténész Gerő László a II. Világháború romjain a budai várban folytatott. Tevékenységük példátlan együttműködésen alapult. Gyors, ám megalapozott döntésekre volt szükség, hogy az épp csak előkerült romokat hogyan lehet értelmezni. Szinte egyidejűleg kellett építészeti bemutatásokat is megtervezni. Az idő sürgette őket, ki kellett használniuk azt a szélcsendet, ami az újkori palota körüli csetepaték árnyékában adódott. A feltárás munkájában már a kezdet-kezdetén nagy segítségükre volt Károlyi Árpád, Velman Imre által átdolgozott Buda és Pest visszavívása 1686-ban című könyve, benne az idősebb Gerő László, a helyreállítási munkálatokat vezető Gerő László édesapja által készített régészeti térkép. Ez ugyanis megmutatta, mi minden lehet vagy van még az ismert palota épület alatt és a körvonalain kívül. Az így szerzett információk annyira pontosak voltak, hogy amikor a tudós régész Gerevics László az ásatásokat a jelzett térképen feltüntetett pontokra összpontosítva megkezdte, rögtön meg is találta a középkori palotatán legfontosabb maradványait. Ezeknek a mások által nem sejtett, tehát nem is remélt értékes leleteknek a hatására Gerő László azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a helyreállítás adta lehetőségekkel élve az újkori palota helyreállítása mellett azt is érdemes volna bemutatni, ami megmaradt a középkori királyi palotából.
Csináltam egy tervet ennek a helyreállítására, és beadtam, mint referens akkor, hogy még ezeket is jó volna megcsinálni, a Janáki féle tervhez is, a Perényi féléhez. Tulajdonképpen érthetetlen módon ezt nem lőtte le senki. Nyilván mindenki azt mondta, hogy ez hülyeség, de hát majd valaki lelövi úgyis. Nem lőtte le senki, és így átment minden fórumon, és a végén elkezdhettük az építkezést.
Az elkészült terv óriási érdeme az volt, hogy látványos építészeti megoldásokkal sikerült megnyitnia azt a zárt képet, amely úgy tüntette fel a budavári palotát, mintha ott minden 1905-ben keletkezett volna. Az alsóbb szintek feltárásával rátaláltak a palota középkori történetére. Az ásatások során ugyanis előkerült mindaz, amit az 1686-os nagy ostrom meghagyott, és a barokk újjáépítés sítje befedett. A csonkatorony pincéi, Mátyás udvarának nyugati szárnya, keleten a királyi kápolna, gótikus altemploma, az ősi István torony, a mellette húzódó egykori kincstár teremsora, amelynek egyik termében az ifjú Mátyás raboskodott, a középkori zárt kertek, a déli szárny nagy pincéje fölött a gótikus nagyterem két hatalmas pillére. Ezeket Hausmann nem bontotta le, hanem szépen körülfalasztatta. Azokra is gondolt, akik egyszer talán majd érdeklődnek irántuk. Gerő László pedig a megmaradt bordaindításokból és a földön heverő bordatöredékekből visszaszerkesztette a teljes gótikus boltozatot. Így ismét láthatóvá vált Magyarország egyetlen, nem egyházi jellegű, pompázatos gótikus csarnoka. Joggal merül föl a kérdés, hogy vajon mivel magyarázható, hogy az 50-60 évvel ezelőtti rekonstrukciós munka a körülötte zajló ideológiai viták közepette is voltaképpen zavartalanul folyhatott. A válasz erre az, hogy ez a középkori palota részek kiszabadításával és rekonstrukcióval kapcsolatos terv, amelyet hozzácsatoltak a Janáki István által jegyzett új palota koncepcióhoz, kiesett a figyelem középpontjából, mely az újkori palota sorsáról folyó ádáz vitára irányult.
Na hát ez egy óriási dolog volt, mert a volt királyi palota együttest kormányzati székhelynek és pártháznak akarták építeni. Kivételezett építkezés volt, és megelőzött mindent. Ennek volt anyaga, volt kapacitás, minden volt. Úgyhogy ebben simán mentünk előre, és én itten felhasználtam azokat a megbeszéléseket, amiket még apámmal, meg a Károlyi könyvnek a szerkesztőjével, a Velman professzorral megbeszéltünk, hogy mik vannak még a mai épületkontúron kívül, hol vannak részek, és ezek annyira stimmeltek, hogy amikor Gerebics László barátom elkezdte 46-ban az ásatást, akkor ő ezekre a pontokra ment rá, és rögtön megtalálta a kápolnát, rögtön megtalálta a nagytermet, ezek pont voltak a helyükön.
A munkálatokat irányító főmérnök, aki valójában fakereskedő volt, komoly jutalmat kapott, valahányszor takarékoskodni tudott, és ott tett keresztbe, ahol csak tudott. A gondosan összeszedett nagyszámú ágyogolyhob is például, amik az ágyóállások mellé kerültek volna, elvitette a hulladékgyűjtő vállalathoz, a méhbe, és kapott értük egy vándorzászlót. Ezt is Gerő Laci bácsitól hallhattam, tévénézők sokaságával egyetemben, ő ugyanis jóval túl a 80. életévén, a róla készült portréfilmben derűsen, frissen és pontosan idézte fel emlékeit a budavári palota zökkenőmentesnek aligha nevezhető helyreállítási munkálatairól. Nagy történetei voltak Rákosi Mátyásról is, aki olykor vártam vagy váratlanul meglepte őket. Egyszer például Gerevis László, miután végigvezette a régészeti feltárások mellett, sétájuk végén megmutatta Rákosinak a sok évszázados emésztőgödröget is, mondván, ezek a régészek kedvelt lelőhelyei, mert sokat mondó leleteket, összetört padlót, edényt, eszközöket találni bennük.
Gerevis egyszer a kormányt körülvitte, magyaráztuk ott a dolgokat, egyszerre átvette tőlem a szót, és akkor mutatta, hogy itt voltak az emésztőgödrök, a WC-k alatt, és az emésztőgödörök mindig olyan kedvenc lelőhelyei a régészeknek, mert ott vannak az összetört padlók, edények, mindenféle belehányva ezekbe az emésztőgödörökbe. Azt mondta neki a Rákosi, hogy ott aranyat akkor se az emésztőgödörökbe tartották. Hát igen, igen. Azt mondja, ez az, ahol maga Vircsaftól kérdeztem Gerevicstől. Rákosi annak idén azt kívánta, hogy a védő oromzatoknak a nyílásait, amik egy-egy tömörnyílás után jött egy nyilazó nyílás, azokat vegyük szélesebbre. Miért? Hát, hogy jobban ki lehessen látni Pestre. Hát, ha Pestre akar kilátni, az menjen föl a Savoyai Eugén szoborhoz, és akkor onnan láthatja Pestet. Nem muszáj ott útközben nézni, és 60 cm nyílásból is lehet látni Pestet. Most, hogy 1,40 m-re szélesítsem ki, de azért egyet kiszélesítettem, nehogy azt mondják, hogy justset csinálunk, semmit se, ami akármit mondanak. Hát a Falconer az egy 6 cm-es ágyúgolyó, kis könnyű ágyuk, és a rondella felső emelet során lévő lőnyilások a Falconerre voltak méretezve 8 cm-re. Hát, hogy azokat vegyük szélesebbre szintén. Hát jó, 20 cm-re vettem őket. Itt kellett engedni bizonyos kívánságoknak. A buzogánytorony az én első tervemben éppen azért, mert nem akarok túl sokat állítani helyre, nem állítottam helyre, hanem csak a nyakáig vittem az egészet, a tetejét nem tettem rá. És amikor ezt beadtuk a kormánynak, akkor azt mondták, hogy hát ez is egy vár, hogy nincs egy tornya, meg minden, hogy hát a halászbástya az igen, ugye, mert ott van torony tényleg. Hát azért egy második halászbástyát én nem akartam itt építeni, de viszont a buzogánytornak a fejét, hát azt megrajzoltuk, annál is inkább, mert a Mátyásféle építkezés, az úgynevezett hímes torony Vajdahunyadon, az 20 centi differenciát mutatott az miénkhez képest, és az is egy nem üres, hanem úgynevezett teletorony volt, ahol nincs belül egy lépcsőház, hanem tele van építve az egész. Ugyanúgy a miénk is, úgyhogy annak az alapján állítottam helyre, de nem a középkori konzolokkal, hanem csak durván nagyolt formákban.
A kápolna és a nagyterem helyreállítása is sok hadakozásba került. A kormány képviseletében közölték, hogy ezt vagy le kell bontani, vagy lejjebb kell tenni legalább 3 méterrel, hogy ne zavarja azt a sétányt, ahol Rákosi körbe akar grasszálni, mint ahogyan Horthy Miklós is körbejárt. Ennek érdekében a nyugati udvart, amit már feltártak, visszatöltették, és vele együtt a kápolna egy részét is.
A nagy tervet nem akarták helyreállítani se ugyanse, mert hogy az beleáll a palota barokk képébe, és elveszi annak egy részét, hát mondom, elvesz 6 vagy 7 ableket, van 160 marad még mindig belőle. Úgyhogy abból 6-ot elvettek, na mi történt? Ugyanakkor középkori civil nagytermünk, nem egyházi, hanem egyáltalán nincs egész Magyarországon. A kormány elküldte Friss Istvánt, hogy győzzön meg engem arról, hogy azt ha másképp nem, azt mondja, 3 méterrel tegyük lejjebb, hogy ne akadályozza fönt azt a sétányt, ahol a Rákosi körül akar sétálni. Mint ahogy a Horthy, ugye, hogy a kerti ünnepség van, garden party, akkor ő ott körül jár. És ebből a térből a nyugati udvart, amit már kiástunk, 7 méter földet visszatöltette, és a kápolnát, keleten, nyugaton. És középen én nem engedtem. Csak jött a főmérnök, nagyon meg volt ijedve, mondtam, nem a Rákosi a tervező, hanem én vagyok. És én leszek a felelős is később. Úgyhogy nem engedtem azt visszatölteni. És ebbe is maradtunk. Úgyhogy aztán megépítettük ezt, ha nem is a teljes magasságában, mert ezen még egy emelet volt, csak ahhoz az emelethez már hiányozt azok a faragott kövek, amik a visszaállításhoz, annak a hitelességéhez szükségesek lettek volna. Azért maradtunk lent, azért nem fettük le tetővel, hanem csak egy síkfödémmel, ami mindig azt jelenti, hogy nem itt van az épületnek az eredeti vége, hanem még ez ment tovább.
törökkor előtti magyar múltat betemette az idő. Az 1686-os sokáig elhozódó véres ostrom után a győztesek vak dühükben mindent felgyújtottak, és még azt is tönkretették, ami a török megszállás idején a budai polgárvárosból és a királyi palotából viszonylag éppen megmaradt. A korabeli nemzetközi sajtó röpiratok által terjesztette az Európa számára is fontos esemény történetét, mégis évekig, évtizedekig állt romosan Budavár. Égre meredő, kiégett csonka falai közt büntetlenül raboltak, fosztogattak, senki sem döntött róla, mi célt szolgáljon az egykor Európa szerte méltányolt épületegyüttes. A múló évek, évtizedek meg a magyarországi időjárás aztán megtette a magáét, eltűnt szinte minden a föld alá. Hülyen jelképezte ez Magyarország megváltozott jogi státuszát, legújabb társadalmi politikai állapotát. A nemzetközi és részben magyar segítséggel felszabadított országot az osztrákok fegyverrel megszerzett területnek nyilvánították és gyarmatként kezelték. Elképesztő terheket zúdítottak a kivérzett magyar népre, és attól kezdve a kiegyezésig nem volt itt nyugalom. Szabadságharcok és polgárháborúk váltogatták egymást.
Ó, szegény magyarság, mit gondolsz magadban? Azt tudod, jól nyugszol te nemes ágyodban, avagy vígan táncol szabott húriádban, sípoltatod magad kárpitos házodban, kárpitos házodban. Megkérték, s megkérik tőled az porciót, vármegyékre osztják számtalan sok adót. Megnézik házodnál tekintses ládádat, elvonják alulad paplanyos ágyodat, paplanyos ágyodat. Ha ellene támadsz, neved csak rebellis, ellened föltámad házodnál nyolcszor is, szabadságod ellen kikerget tízszer is, egy órában téged fenyeget húszszor is, fenyeget húszszor is. Ez néhány versek Magyarország dolgát mutatják és írják nagy nyomorúságát, mert ő elvesztette régi igazságát, jó Mátyás királynak drága szabadságát, drága szabadságát. Az 1600-ban és 97-ben, az pünkös havának második hetiben, írám ez verseket szomorú szívemben. Az Magyarországban való nagy ínségben, való nagy ínségben.
A magyar államiság gondolata ennek ellenére is elevenen élt a magyarság, talán minden társadalmi rétegében. A Habsburg házzal erről folytatott alkudozás lépcsőfokait a budavári királyi palota építés története is tükrözte. A századokon átívelő és egybehangzó magyar politikai akarat részeként ennek az épületnek mindenkori állapotán lehetett lemérni, hol tart ez a közjogi küzdelem. Így lett a budavári királyi palota a magyarság lankadatlan törekvésének, a független állami létnek kifejezője. Annak, hogy Magyarország Ausztriával egyenrangú államszervezet, nemzet, és nem a Habsburg uralkodói ház gyarmata.
A bének, csörren a cserje gondja, kolombol az ősz kolombja. A réra kökényt meg este, hűvös és öreg az este. Megcsörren a cserje gondja, kolombol az ősz kolombja. A réra kökényt meg este, hűvös és öreg az este.
A budai várról szóló kétrészes műsorunk első részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
A 2018. április 27-i adás ismétlését hallották.